Kedves hallgatóink, megmozdult az egész ország, mindenki úgy segít, ahogy tud az ukrajnai háború elől menekülőknek. Számuk a következő hetekben megsokszorozódhat, hiszen az elhúzódó fegyveres konfliktus miatt egyre többen kényszerülnek arra, hogy elhagyják otthonaikat. A kormány támogatása mellett nagy szükség van a civil szervezetek, vállalatok és önkéntesek segítségére is. Grunda János, a Szent István Rádió miskolci szerkesztőségének munkatársa, a háború kirobbanását követően szinte azonnal a bajba jutottak segítségére sietett, vele beszélgetünk a következő percekben. Az ország szinte minden szegletéből érkezik segítség a háború elől menekülők számára. Van, aki pénzadománnyal, van, aki tárgyi adománnyal, és van, aki önkéntes munkával támogatja a rászorulókat. Grunda Jánost, a Szent István Rádió miskolci stúdiójának munkatársát köszöntöm az Európa Rádió stúdiójában, aki a háború kirobbanását követően szinte azonnal reagált az eseményekre, és egy bejegyzéssel kezdődött a közösségi oldaladon.
Köszöntelek, és köszöntöm a kedves hallgatókat is. Csütörtökön robbant ki a háború, és pénteken már éreztem, hogy nem ülhetek tétlenül. Egy kárpátaljai barátom még időben el tudott jönni otthonról, akkor még az ukrán útlevéllel is ki lehetett jönni, és utána ezt estére már bezárták, úgyhogy a szülei miatt izgult, mert elvesztették a munkájukat. Azt tudni kell rólam, hogy a feleségem kárpátaljai, úgyhogy bár a apósomék már 6 évvel ezelőtt Szeglédre költöztek, de azért az ismeretségi köröm megmaradt, plusz a Debreceni Egyetem után még én egy évre Karácsfalvára, egy ottani líceumba kerültem el önkénteskedni, úgyhogy a tanárokat, diákokat, szülőket megismerve úgy érzem, hogy tényleg legalább ilyen 100 fős ismeretségi köröm van a Kárpátalja.
Tehát és komoly kapocs van a kárpátaljai ismerősökkel, rokonokkal, az egész családotok.
Így van. És úgy gondoltam, hogy péntek délután én, ahogy a munkában, a rádiós munkában leteszem a lantot, 17:30 már ott tudok lenni a Surányi határnál, és a kis Suzuki Wagoner pluszunkkal 4 helyet biztosítva átjött kárpátaljai magyaroknak tudok segíteni egy ilyen 100 kilométeres körzeten belül. Rossz volt úgymond otthagyni a kárpátaljai cimborámat, úgy beszéltük meg, hogy jó lenne, hogyha ő is tudna jönni, de akkor egy helyen kevesebb lenne a kocsiba. És egy kis érdekesség, ezt az egyik kommentelő írta, hogy milyen találó, hogy a rendszám is az, hogy jár velem. És ahogy én ezt kiírtam, akkor egy-két órán belül 3 ismerősöm 3 autóval jelentkezett, hogy ők szeretnének csatlakozni. És akkor így már lettünk egy kis konvoj. A Felső Zsolcáról és Szirmáról jött egy-egy autó, és Nánásról csatlakozott még egy kis pap ismerősöm. Akkor így már el tudtam vinni a kárpátaljai barátot is. És nem csak fuvarozásban gondoltuk azt, hogy majd segítünk, hanem én mivel görögkatolikus vagyok, ezért így a Facebookon láttam, hogy kiírta Szocska Ábel, a Miskolci Egyházmegyének a püspöke, hogy kéri a híveket, hogy segítsenek, és szállással is, és meg volt adva egy koordinátor, aki már gyűjtötte össze ezeket. Tehát péntekre mi már tudtuk azt, hogy nem csak el tudjuk szállítani, akár vasútállomásra, vagy bárhova, hanem esetleg szállást is fogunk tudni nyújtani a menekülteknek. Közben pedig egyre elkezdett pörögni ez a megosztás, vagyis ez a poszt.
Számítottál arra, hogy ennyi sokan támogatnak majd az akciódban?
Nem, és úgy kapkodtuk a fejünket így, hogy mennyien megosztják, és még az első nap ilyen több száz nagyságrendre jutottunk, viszont senki nem írt konkrétumot. Akkor is kimentünk, és már amikor már majdnem Surányban voltunk, akkor volt egy édesanya a lányával, hogy Lónyán vannak, és szeretnének Debrecenben eljutni. Azt gondoltuk, hogy akkor Surányban még szerzünk embert, és az egyik autó már ki is van pipálva. Oda mentünk, és akkor azt láttuk, hogy a kárpátaljai magyaroknak már pontos tervük, céljuk van, nekik már az ismeretségi körük miatt nem is volt szükségük fuvarra. Az ukránokat meg nem tudtuk megszólítani, egy ilyen félelmet láttunk bennük, meg nem is tudtuk őket annyira megszólítani, tehát mi angolul, hogyha felajánlottuk, akkor úgy látszódott, hogy mintha még jobban bezárkóztak volna.
De ti, amikor elindultatok a határra, akkor a segítségpontra mentetek célzottan, vagy pedig önmagatok próbáltatok segítséget nyújtani azoknak, akik átértek a határon?
Így van, nagyon köszönöm ezt a kérdést, mert ez egy nagyon lényeges pontja a történetnek, hogy mi nem is tudtuk, hogy vannak segítségpontok akkor még. És akkor inkább én ezt úgy fogalmaznám, hogy még melegedők voltak, amiket az önkormányzat egyből megcsinált mindenhol, és azt ki kell emelnem, hogy volt már egy sátor, egy ilyen 300 méterrel visszább a határtól, amit a surányiak húztak fel, és ott vizet, kávét, szendvicseket adtak már rögtön, tehát már mondhatjuk, hogy lehet, hogy ők már csütörtökön is kim voltak, de ez egy szenzációs dolog volt tőlük. Plusz volt egy naményi kis csapat, akik egy aggregátorral forró teát készítettek a menekülteknek, és azt annak nagyon örültek a kárpátai magyarok is, meg az ukrán menekültek is. Várakoztunk, és akkor utána jöttek már magyarok, hogy ők megköszönnék a szállást. És akkor hívtuk ezt a telefonszámot, és ő pedig mondta, hogy Beregdarócon, Surány mellett van egy parókia, és ott be tudnak fogadni 4 embert. Csak hogy olyan jól sikerült, hogy utána már 5 ember lett, és kellett még egy hely. Elmentünk, és utána pedig az ottani pap pedig már beszélt az önkormányzattal, és megnyitották az önkormányzatnak az egyik épületét. Tehát megvolt ez a kárpátaiaknak a szállás lehetőség biztosítása, plusz a lónyai anyuka, plusz volt egy nagymama unokáival, és ott sírt, hogy bántak velük a ukrán határnál, és akkor megnyugtattuk, hogy most már rendben vannak. És mind a 4 autónk így tudott segíteni, és el tudtuk vinni, voltak itt Nyíregyházára, a vasútállomásra, voltak itt egy szabolcsi kis faluba. Tehát ez volt az első napunk, és estére értünk haza, ilyen 11 évfél magasságába, és akkor éreztem, hogy ezt folytatni kell. Ugyanúgy megbeszéltük, hogy akkor a kárpátai barátommal, hogy megyünk, csak most már ki is írtuk egy ilyen szöveges üzenetbe, hogy ingyenes, és fuvar és szállással tudunk segíteni. Na és szombatra pedig már ott teljesen kialakult egy ilyen infrastruktúra, akkor már Orbán Viktor is ott járt.
Kialakították a segítségpontokat.
Így van, és akkor már a határ mellé felhúztak egy ilyen komolyabb sátrat is.
Az volt a tapasztalat, hogy az első napokban még Kárpátaljáról érkeztek inkább magyar ajkúak, a későbbiekben viszont már belső Ukrajnából érkeztek. Velük hogy tudtátok felvenni a kapcsolatot, illetve ők hogyan fogadták az önkéntesek segítségét?
A melegedőben egy érdekes volt, hogy ott az ottani önkormányzati segítők ezt rögtön átlátták, hogy először hagyni kell őket, hogy legyen egy akár 20 perc, fél órányi kis nyugalom számukra, és érdekes módon a gyerekek voltak a bátrabbak, és a gyerekek már oda mertek menni a kirakott banánhoz, édességhez, vízhez. Le voltunk döbbenve, hogy egy ilyen szorgos hangya módjára az önkormányzati dolgozók, mindenki tudta a feladatát, és segítettek. Már akkor érkeztek az adományok, és segítettek a menekülteknek is, és akkor ott a kárpátai barátom tudott segíteni tolmácskodni, és már szombat délelőtt érkeztek a telefonok, ismerősök, hogy kis busszal már mennének Pestről. Akkor már láttam, hogy nekünk most már a mi feladatunk, az én személyes feladatom is, már átterelődik nem az autóval A-ból B-be eljutatni az embereket, hanem a koordinálás most már az új feladatom, ugyanis ezres nagyságrendben elkezdték megosztani ezt a posztot, és akkor így mindenki úgy volt vele, hogy én vagyok az az ember, akihez fordulhatnak.
Gyakorlatilag tőled kérdezték azt, hogy mire van szükség, miben segíthetnek.
Igen. Több száz volt, akik rögtön önzetlenül, teljesen barátilag felajánlották a segítségüket, és akkor ilyen kis apró vicces dolgok történtek, hogy volt olyan kis buszos, aki nem mert oda menni, hogy megmondja, hogy ő menekültekért jött, hanem csak ott voltak a kis busza, és ott várta, hogy oda menjenek hozzá, de így senki nem ment oda hozzá. És akkor mondtam, hogy Lónyára most már jött egy megkeresés, egy kárpátaljai család, és Lónyára akkor ki kéne menni, és közben meg kapcsoltam, hogy de már Pestről egy ismerősömnek mondtam, hogy menjen Lónyára értük. és akkor utána más telefonokkal foglalkoztam, közben a kis buszok megérkeztek Lónyára, és hív az ismerősöm, hogy na, megvan a család, és akkor megvan a család, úgy sajnálom, mert már egy másik kis buszt is küldtem, és akkor utána kiderült, hogy az egy másik család volt, mert akiről én konkrétan tudtam, és akik jelentkeztek, az egy 5 fős család volt, és mondta, hogy megvan a 6 fős család, és akkor, tehát voltak ilyen gondviselésszerű dolgok a történetben, de akkor tényleg már láttam, hogy konkrétan volt, hogy politikus is hív, hogy itt vagyunk, van pénz, paripa, minden, mire van szükség. És akkor mivel ott volt az önkormányzati főkoordinátor, akkor tudtam neki mondani, hogy na, mondjátok, és akkor reflektorok, hogy oda jussunk az épületből a tornaterembe. Kéne leves, tasakos leves, aztán pelenka, és nagyon jó volt, hogy hirtelen akkor ezeket tudtam továbbítani, és rengeteg kárpátaljai megkeresés is volt, hogy segítsünk már, akkor még így sokan nem értették, hogy mi a határtól tudunk segíteni, nem megyünk át a határnak a másik oldalára.
Akkor... És végül át is mentél, igen, ugye egy karitatív adománnyal nem érted be azzal a segítségnyújtással, amit a határon tanúsítottál, hanem átmentél 2 kárpátaljai magyar
nem, község. Nem, egybe tudtam átmenni, ez a utolsó napomon volt, egy összességében 7 napot voltam a határnál, és volt bennem egy ilyen dolog, hogy sajnálom, hogy csak itt tudunk segíteni, és miért nem tudnánk átmenni. Így gyalog összepakoltam a Barabáson, engedélyt kértem a ottani vezetőtől a Caritasnak a sátrába, hogy hadd gyűjtsek már össze mindenféle élelmiszert, hideg élelmet, gyógyszereket, és akkor bepakoltam 2 nagy táskába, meg egy háti táskába, és mivel a református lelkészt ismertem, itt egy miskolci konferencián is találkoztunk már, így őt céloztam meg, és az Isten tiszteletnek a közepén odaértem, és mondta, hogy pont most beszélték meg a presbitériummal, hogy a faluba kik azok a hívek, akiknek szükségük lenne segítségre, és 40 főt találtak, és akkor így nekik el tudták juttatni így a tésztát, konzerveket.
És mit tapasztaltál mezőkaszonyban? Milyen volt a hangulat a faluban? Találkoztál-e emberekkel? Vannak-e félelmeik a háború miatt? Egyáltalán mennyire érezhető ott a háború hangulata?
Azt tudni kell, hogy a Barabási átkelő, tehát magyarországi része a Barabás község, és a másik oldalán meg Kaszony van. Ez egy kisebb határ, tehát a fő irány inkább a Tiszabecs felé és Beregsurány felé ment a menekülteknek is. Surányban a Máltai Szeretetszolgálat, Tiszabecsen pedig a Református Szeretetszolgálat látta el a szolgálatot, és egy tanácskozáson a katolikus Caritas pedig Barabást kapta meg, viszont a menekültek pedig látták, hogy ha annyira feltorródik a sor, akkor nekik ez a 30 kilométeres különbség nem olyan nagy dolog, és átmentek kisebb határra is. Az emberek elkezdték befogadni a menekülteket, mert sokan ott ragadtak, mert nem tudtak átmenni, rájöttek, hogy a hadköteleseket nem engedik ki. És azt mondták nekem ott a kárpátaljai magyarok, hogy a menekültek, az ukrán menekültek így meglepődtek a magyaroknak a vendégszeretetén. Tehát, mintha nem ezt várták volna, rögtön ott az óvodát megnyitották Kaszonyban, nagyon megmozdultak a ottaniak, de ez elmondható a többi községre is. Hallottam, hogy rögtön dunnákat kezdtek el gyűjteni, és ott is adománygyűjtésbe kezdtek a falvak. Csapon is, Záhonynak a másik oldalán, tehát a magyar vendégszeretet az a kárpátaljai magyarságban is egyből benne volt, ami meglepte az ottaniakat, viszont az egy fontos tanulsága volt az én kaszonyi utamnak, hogy azt is megtudtam, hogy elkezdtek ilyen rémhírek terjedni Kárpátalján, aminek sokszor nem volt valós alapja. Az igaz volt, hogy benzinellátással problémák voltak, és a falubeliek elképzelhetőnek tartották, hogy a nagyobb városokban, esetleg a terminálokból kifogy a készpénz, de mondták, hogy itt nekik a falubeliek simán fel tudják venni a nyugdíjukat, semmi problémájuk nincs az automatáknak a használatával, és erőszakos sorozásokról sem tudtak beszámolni, ami számomra egy kicsit megnyugtató volt. Kaszonyiaktól egy ilyen megnyugvást hallottam, hogy ők is helytállnak, és köszönik az adományokat, mert hozzájuk is eljutottak, nem csak az én úgymond ilyen gyalogos segítségem, de már a református egyházközségben is már volt egy ilyen kisebb gyűjtőpont.
Végül is ők az adományokat, amint azt a helyi lelkésszel készített interjútból ki is derült, inkább azoknak a menekülteknek ajánlották fel, akik Ukrajna más területeiről érkeztek, és ennek hiány voltak. Tehát nem annyira a helyi lakosoknak volt szüksége adományra, segítségre, mint az oda menekülőknek.
Így van, kivéve ezt a úgymond 40 főt, akit pont a presbitérium összeszámolt, hogy nekik ilyen idősebbek, és nekik jól fog jönni ez az adomány, de úgy láttam, hogy ezt ők már megfelelően koordinálva ellátták. Ami nagyon fontos volt, hogy rögtön létrejött egy olyan csoport a Facebookon, hogy segítségnyújtás Ukrajnának csoport, amiben most azt hiszem 130 ezeren vannak, és ott mindenféle kéréssel meg lehetett szólítani ott a embereket, és volt olyan, hogy azt vettem észre, hogy vannak, akik már a kiindulási városból segítenek a menekülteknek. Teljesen civil kezdeményezések voltak ezek, és ők is kerestek engem, hogy van egy család, és küldtek fényképet is. A család meg is érkezett Lónyára, de fuvar reggel még nem volt. És kitettük a csoportba erről a családról ezt a képet, és egyből hívott egy maglódi ember, hogy kipakolja a kocsit, és jön a határra. És tényleg annyira szimpatikus volt az a család három kis gyerekkel, hogy tényleg így összeszorult a szíve a segítőknek, és Egerbe már várták őket szállással, csak az eljutásukat kellett megoldani, és Egerben is már rögtön gyűjtés kezdődött, és mondták, hogy rengeteg felajánlás már rögtön megérkezett, plusz az idejüket is, hogy más családok mondták, hogy ők szívesen elvinnék őket egy közös programra. Úgyhogy már Lónyán is volt ismerettségünk, koordinátorunk, úgyhogy megmondtuk, hogy jönni fognak, akkor egy kis buszt küldjenek, már kiértük, idegen nyelven nem beszéltek, egyből megtörtént így a segítségnyújtás, ami rengeteg ugyanilyen, azt kell mondanom, hogy rengeteg ilyen hasonló eset volt, hogy csettintésre emberek segítettek.
Két pici gyermeked van, emellett dolgozol. Hogyan tudtad a karitatív munkát összehangolni a saját életeddel?
Köszönöm a kérdést, mert ez így nagyon fontos volt itt számomra, hogy szét tudjam választani a családot is, és a karitatív munkát. Két részletben történt az én segítségnyújtásom, csütörtöktől vasárnapig, és aztán szerdától vasárnapig. És amikor visszajöttem, akkor így gondolatban nem tudtam elengedni a határt, és nagyon furcsa érzés volt a lányomat vinni az óvodába, látni ott a szülőknek a nyugalmát, a gyerekeknek a vidámságát, és akkor én meg eszembe jutott, hogy a határon egy ugyanilyen kislányok a plüssüket szorongatva félelemmel jönnek át, és én olyan idegenként éreztem már magam Miskolcon, és mindenképpen vágytam vissza, hogy továbbra is tudjak segíteni, de közben pedig itt is Miskolcon is tudtam segíteni, mert a telefonokat ugyanúgy felvettem, csak már eltávolodtam az ottani történésektől, és összetudtam kötni ugyanúgy a koordinátorokkal az embereket, viszont éreztem, hogy jobb lenne, hogyha én a helyszínen lennék. És közben pedig azt láttam, hogy a telefonoknak az ügyintézésében, csetelés közben így a saját családomat hanyagolom el, és erre szólt is a feleségem. De én mondtam neki, hogy most háború van, és most kell segíteni, a szüleimtől is azt tanultam meg, hogy kétszer ad, aki gyorsan ad, de nagyon nehéz volt ezt így lemecselni, kis vita után is, de ezt így elfogadta. És ott aztán a egyik segítségponton egy 12 éve karitatív munkát végző és ottani szolgálatot végző mondta el nekem azt, hogy egy bizonyos távolságot kell lelkileg létrehoznod a segítségkérők és magad között, mert közben ez nagyon félreviheti a segítségnyújtásodat, és tényleg a családod rovására fog menni, és ez akkor engem úgy nagyon szíven ütött, akkor én tényleg elhatároztam, hogy vasárnap, hogyha én visszamegyek, akkor tényleg leteszem a lantot. Aztán ez nem így sikerült, de ezt majd a beszélgetésünk végén. Viszont ez tényleg nekem egy jó tanulság volt, hogy ne menjen a családnak a rovására a segítségnyújtás. Mikor másodjára mentem vissza, akkor a főnökömtől is engedélyt kértem, hogy én onnan küldjem a híreket a határól, és akkor ott sikerült is riportokat csinálnom, és nagyon jó volt, hogy én nem mint média munkás mentem oda, hanem mint önkéntes, mert ezért sokkal szívesebben adtak nekem riportot, akik már látták, hogy több napja ott vagyok és segítek. Ugye a segítség mellett elő tudtam venni a felvevőmet, és jókor voltam jó helyen, ugyanis Surányban kiderült, hogy Orbán Viktor miniszterelnök megnézi a határhelyzetet és az önkormányzati dolgozókat is, és Tarpát is megnézte. Én pedig Surányban voltam, úgyhogy egy ilyen doorstep sajtótájékoztatón tudtam részt venni, és még kérdezni is tudtam a miniszterelnök úrtól, úgyhogy én ezt is egy ilyen pozitív dolognak értékeltem. Főnökömék ott Egerben maximálisan támogattak, és mondták, hogy büszkék rám a munkám miatt. És akkor közben meg hagyd mondjam el, hogy már a határmenti települések Ken túl már a második vonal is beindult, tehát Tarpától kezdve Aranyosapáti, Tivadar, ott is fogadtak már menekülteket, mert már nem lehetett ezt győzni, és tényleg egyre profibb lett már maga a menekülteknek a fogadása is. Például két helyen lehet bemenni autóval Beregsurányban, ebbe a kastélyparkba, és akkor az egyik helyen bementek az autók, lepakolták a dolgokat, és a másik helyen megmentek ki, és ez nagyon, ilyen nagyon gyorsan történt szervezetten, tehát ez jó volt látni, hogy nap mint nap mekkora fejlődésen ment át maga a segítségnyújtás is, és ami személy szerint nekem a legfontosabb dolog volt, ami miatt a második kört bevállaltam, az az volt, hogy a koordinátorokat kössük össze. Azt tudtuk, hogy a polgármesterek kommunikálnak egymással segítségnyújtásba, de azok a kis szorgos hangyák, akik ténylegesen rögtön ott vannak a tűz közelben, nem mint hogy a polgármesterek nem lennének ott, de akik kenik a szendvicset, és válogatják az adományokat, őket tudtuk összekötni egy közös chatben, és onnantól kezdve már azonnal megindult a közös gondolkodás, és már Aranyosapáti jelezte is, hogy megérkezett 70 gyerek, és nincs kenyerünk. Akkor rögtön Surány is, meg Barabás is a chaten belül jelezte, hogy nekünk meg rengeteg a kenyerünk, és nem tudunk vele mit kezdeni. És akkor Barabásról is elindult egy járat, és Surányban pedig nem volt éppen autó. És ott volt egy sajtós kolléga, és ő mondta, hogy neki itt van egy ilyen nagyobb terepjárója, ő szívesen felajánlja. Ő mesélte el azt a történetet, hogy egy Kijevben tanuló arab diákkal készítette egy riportot, egy ilyen videós interjút, feltette a közösségi oldalra, és annyira szimpatikus lett a nézőknek, hogy rögtön mindenki elkezdte keresni. A Debrecen Egyetem is elkereste, hogy ők szeretnék, hogyha náluk fejezné be a maradék másfél évét. És addig történt a kutakodás, amíg megtalálták, mielőtt felszállt volna a hazafelé vezető repülőgépre, és ott maradt, és a Debrecen Egyetemnek a hallgatója lett. És ez csak egy kis apró történet. Rabbi keresett, budapesti rabbi, ilyenre kellett figyelni, hogy most ha lány vallásos zsidó, akkor nem ülhet férfi mellett. Tehát olyan, hogy tudjuk úgy megszervezni, vagy kóserételek kellenek a menekülteknek. De nagyon-nagyon jó volt látni ezt a ökumenizmust, hogy református lelkésztől kezdve görög papon át, római pap, és hívott Szeglédről egy önkéntes, hogy szeretne segíteni önkénteskedni, és akkor hol tudna segíteni. És pont előtte olvastam, hogy a Református Szeretett Szolgálat Budapesten keres önkénteseket, és mondtam, hogy figyelj, Ceglédről te ne gyere le a határhoz, hanem menjél Budapestre, és mondja, hogy annyira köszöni, hogy ezt mondtam, mert tényleg most feleslegesen benzinezzen el annyi utat, amikor Budapesten is egy órányira tud segíteni.
Egyelőre nehéz megmondani, hogy meddig tart a háború, de az biztos, hogy még nagyon sokáig lesz szükség segítségre, hiszen a következő napokban menekülteknek nagyobb tömegére is számítanak. Hogyan látod, mire van a legnagyobb szükség most a menekültek számára, illetve hogyan segíthetnek azok, akik még segíteni szeretnének rajtuk?
Először is szerintem akkor kapcsolódva a befejező gondolatmenethez, hogy mindenki nézze meg, hogy az adott helyén van-e már segítségpont. Például számomra meglepetés volt, de Debrecenben is már 11 napja van segítségpont. Tehát aki Záhonyhoz lakik közel, az Záhonyban menjen segíteni, aki Budapestenhez lakik közel, ott segítsen, vagy Miskolcon is tudnak segíteni a Vörös Keresztnél szállásokat, gyűjtik össze, hogy ki tud felajánlani szállást. Ami nagyon fontos, és ezt mindenhol elmondják, hogy ruhaneműt most nem gyűjt senki, a határnál se, meg Budapesten se az érkezőknek így a ruhában, ők tényleg annyit el tudtak hozni a menekülésükkor, ami elegendő számukra, és a magának a koordinálása a ruháknak az egy nagyon nagy erőt von el a szeretett szolgálatoktól. Pelenkák, hideg élelmiszerek és gyógyszerek azok továbbra is nagyon fontosak, és talán az önkéntes munka is nagyon fontos, mert ahogy így telnek a hetek, emberek is fáradnak el, és a váltásra szükség van. Tehát nézze meg, hogy melyik határnál lenne, akár melyik szeretett szolgálatnál szeretne, és akkor akár Tiszabecsre, a református szeretett szolgálathoz, akár a budapesti szeretett szolgálathoz, vagy Barabásra, a Karitászra egy nap önkéntes munka is óriási segítség, mert azt el kell mondani, hogy ki vannak téve az ételek, italok, forró tea a menekültek számára, de amit én észrevettem, hogy akár hajnalban és éjszaka megérkeznek, hogyha a kezükbe adjuk a forró teát, és nem az van, hogy ki van írva, hogy itt van a csáj, és akkor merje magadnak, ha a kezükbe adjuk a forró teát, akkor sokkal könnyebben utána megnyílnak, és ez a kis gesztus, hogy tényleg ez nem olyan úgymond nagy dolog, de az, hogy egy forró teát kimerünk, a gyerekeknek leültetjük, és rajzok, olyan gyönyörű rajzok készültek Barabáson, ukrán zászlóval és a Google fordítóval megkeresték a köszönöm szót, hogy köszönjük a segítséget, ezt kiírták ukránul is, magyarul is, megható volt a zászlók, hogy magyar-ukrán zászló egymás mellett, a kisgyerekeknek a öröme, játékok, tényleg játékadományok is szerintem nagyon fontosak, mert néha elég volt az, hogy egy kisfiúnak láttam, hogy nagyon tetszik neki egy kis mentőautó, és akkor a zsebébe dugni, amikor már mentek el, hogy ez egy kis gesztus, de a önkéntességben ez egy szerintem egy nagyon fontos dolog, hogy lássuk meg, hogy pont az ilyen kis gesztusok nagyon sokat jelentenek a menekültek számára. Tehát akár autóval is, aki még mindig fel tudja ajánlani, hogy fuvarozásba tud segíteni, hogy A-ból B-be el tudja vinni, ebben is, és az adományokban is, és az önkéntes munkában úgy érzem, hogy még most is nagyon nagy segítség. Csenger Simán is most már segítőpont alakult, annyi ember jön most már Románia felől is.
És itt Miskolcon is úgy tudom, hogy kialakult egy segítő hálózat. Miskolcon hová mehetnek azok, akik segíteni szeretnének, vagy hová vihetik adományaikat?
Azt tudom, hogy a Vörös Kereszt gyűjti azokat a felajánlásokat, amiket ők konkrétan a határon átvíve is el tudnak jutni a célszemélyekhez, és szállásfelajánlásokat is gyűjt a Vörös Kereszt, úgyhogy aki szeretne vagy tud segíteni szállásfelajánlásba, az interneten meg tudja találni a Miskolci Vörös Keresztnek az elérhetőségét, azon keresztül tudja ezt a felajánlását megtenni, de azt gondolom, hogy bármelyik egyháznak a helyi papjához itt Miskolcon is a püspökségéhez fordulnak a felajánlásokkal, akkor célzottan egyből el fognak jutni a felajánlásaik.
Hogyan folytatott tovább a munkát? Tehát most inkább a koordinációs munkát végzed. Most már nem utazol a határa, hanem itt Miskolcon helyben telefonos, internetes kapcsolatod van.
Így van, de titkon még gondolkodok egy harmadik körben is. A feleségem már mondta, hogy Szeglédre szívesen elmenne a családját meglátogatni, és akkor már lenne segítsége úgymond a kisebbekkel is. Tényleg most így Miskolcra szeretnék egy kicsit jobban fókuszálni, hogy a miskolci segítségpontokat, helyeket is megtaláljam. Úgyhogy most Miskolcban gondolkodom, meg esetleg még egy ugyanilyen határmenti akcióval megnézni, hogy éppen ott most mire lenne szükség. Szerintem ami még fontos, mert sokan így a médiában ezt próbálják elferdíteni, hogy az állam igenis segít. Tehát az, hogy MÁV szerevényeket ingyen használhatják a menekültek, és egészségügy megnyílik egy regisztráció után számukra, tehát volt kismama is, kettő is, akit úgy hoztunk, hogy ő már szülés előtt van, és nekik el tudtuk mondani, hogy itt nem kell horribilis összegeket majd fizetniük, hanem nyugodt körülmények között meg fogják tudni szülni a gyermeküket, és szerintem még egy harmadik pillér, hogy a munkalehetőségek is megnyíltak, tehát aki dolgozni szeretne menekültként, őket már a munkaügyi központ fel is veszi regisztrált munkakeresőként, és ugyanúgy jár nekik a 3 hónapos támogatás, és tényleg azt is el kell mondani, hogy az önkormányzatok az a legkisebb sejtje az államnak, tehát az önkormányzati segítség az egyfajta állami segítségként is mondható. Igaz, hogy a civilek is óriási összefogást vittek véghez, de szerintem ez így teljes, hogyha elmondjuk azt is, hogy az állam is mindent megtesz a menekültekért. Természetesen nagyon sokan csak tranzitországként használják ezt a segítségnyújtást, de akkor is, amíg itt vannak azon a pár napig, igenis tud segíteni az állam is, és a civil összefogás is.
Kedves hallgatóink, az előző percekben Grunda Jánossal, a Szent István Rádió Miskolci szerkesztőségének munkatársával beszélgettünk, aki az ukrajnai háború hírére azonnal a bajba jutott emberek megsegítésére indult a határra. Vitt már adományokat is Kárpátaljára, most pedig már főleg koordinációs feladatokat lát el Miskolcról, hiszen továbbra is folyamatosan érkeznek hozzá a felajánlások a menekültek megsegítésére.